Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Koncert.
Egy koncerten szólal meg Bach Magnificat című műve, és annak férfi karra átdolgozott jazz változata ugyanazzal az előadói gárdával ma a Budapesti Zeneakadémián. Az előadásban a Honvéd férfi kar mellett részt vesz a Hungarian Studio Orchestra, koncertmester Bújtor Balázs, az Ars Oratoria kamarakórus karigazgató Pad Zoltán, Duca Nóra, Denk Viktória, Csapó József, Adamik András, Manuel B. Camino, Magyar Ferenc, Zsemie Sándor, Berkesi Alex, Nagy Sebestyén és Csizi László, az est karmestere Riederauer Richard. A Magnificat Bach első Lipcsében írott műve, amelynek különlegessége, bensőségessége, intimitása, a lélek határtalan örömének kifejezése, amellyel az urat magasztalja. A Jazznificat Bach művének Nagy László Adrián, a férfikar zongorista, organista, korrepetítora által készített átirata, amiben a témák új öltözetet kapnak, blues, funky, gospel és rock stílusjegyekkel fűszerezve. További részletek a Zeneakadémia honlapján olvashatók.
Művészet.
Mintegy 170 ezer Lego elemből álló gigantikus mozaik készült a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen. A több mint 100 ember bevonásával megépített mozaikot a MOME kampuszán, a Grund fogadótérben lehet megtekinteni szeptember 7-éig. A beszélgetés a kampuszon című 169.416 legóból álló vidám színvilágú pop art stílusú alkotás fotomozaik technikával épült több mint 300 órán keresztül. A Lego és az egyetem együttműködéséből született mű, amelyet a Talent Awards 2020-21-es pályázat győztese Szabó Éva tervező grafika szakos hallgató álmodott meg. 150 kg súlyú és a művészet, a design és a tudomány ezer szálon való kapcsolódását jeleníti meg. A megvalósításban a MOME hallgatóin és munkatársain kívül a Lego mozaikok építésére specializálódott, hátrányos helyzetű fiatalokból álló Tekerd kreatív csoport is részt vett.
Színház.
7 bemutatót tervez és további 13 előadást tart repertoáron a 2021-22-es évadban a Radnóti Színház, amely saját színpadán kívül a Tesla Laborban jelentkezik produkciókkal, és folytatja streamelt előadásait is. Arra készülnek, hogy végigjátsszák az egész szezont, de egy olyan több lábon álló tervet dolgoztak ki, amely az esetleges újabb korlátozások idején is működik. A teátrum működésének alapja továbbra is a kiemelkedő klasszikus és kortárs irodalmi alapanyagokra, markáns rendezői vízióra és erős színészi alakításokra épülő kamara jellegű igényes művészszínházi munka. Ezt az irányt követik az idei évad bemutatói is. Elsőként szeptember 7-én Roberto Bolano Vadnyomozók című regényének színpadi változatát mutatják be Kelemen Kristóf rendezésében. Az életrajzi elemeket és zabolátlan fantáziavilágot ötvöző történet egy 70-es évekbeli mexikóvárosi underground költő mozgalom életébe ad bepillantást egy évtizedeken és kontinenseken átívelő krimiszerű utazás keretében. Szintén szeptemberben, méghozzá 26-án debütál Valló Péter rendezésében az Egy csepp méz. Az angolszász színházi közegben rendkívül népszerű színdarabban egy fiatal lány vágyai és keserűségei, anyjához való viszonya és nélküle megélt terhessége kerülnek a fókuszba, mindezeken keresztül pedig a marginalizált helyzetben lévők élete. Október 3-án a Keres Emil próbateremben mutatják be Bálint András új önálló estjét, a Szerbantal 100 verse című előadást Deák Krisztina rendezésében. A személyes, bensőséges hangvételű esten levelek, regény és napló részletek, emlékezések, anekdoták és versek idézik fel Szerbantal alakját. Az évad következő bemutatója Schiller Don Carlosa, a rendezőként frissen a Radnótihoz szerződött Nagy Péter István rendezésében. A spanyol királyi udvarban játszódó családi és politikai tragédia generációk ütközésének történeteként kerül színre a Radnóti színpadán október 10-én. Tom Stoppard Travestiák című színdarabja december 19-én debütál, szintén Valló Péter rendezésében. A szerző a Rosenkrantz és Guildenstern halott című darabjából saját maga által rendezett film okán lett ismert Magyarországon. A szintén Tony Díjas travestiákban most olyan emberek tűnnek fel, mint Lenin, James Joyce vagy Tristan Tzara. Szofoklész Antigonéja 2022-es év első bemutatója lesz a Radnótiban, Porogi Dorka rendezésében március 6-án. Majd május 8-án debütál Ray Bradbury regénye alapján színpadra írt 451 Fahrenheit, amelyet Nagy Péter István rendez. A Radnóti ifjúsági műhely RIM az új évadban folytatja a hosszú távú programot a középiskolások számára. A kortárs irodalom közvetítő program célcsoportja pedig idén az egyetemista korosztály lesz. Folytatódik az előző évadban nagy sikerrel indult részvételi színházi műhely, amelyre ismét a felnőtt korosztályt várják. További részletek a Radnóti Színház honlapján olvashatók. Ma este 7:30-kor kezdődik a Centrál Színház első idei bemutatója. Pokorni Lia önálló estje látható a kis színpadon. Semmiképpen nem ajánlják a színésznő zenés estjét azoknak, akiket még nem talált el ámornyila. Azoknak viszont, akik már átestek azon a bizonyos veszedelmes kóron, vagy éppen jelenleg is elszenvedői, egyenesen kötelező. Fedezzék fel vele együtt a vágy ezernyi árnyalatát. Az érzelmi és dalkavalkádban közreműködik Babicsek Bernát harmonika művész. Pokorni Liát Somodi Evelin kérdezte.
Hogyan zajlottak a próbák, és hogyan állt össze az előadás mostanra? Mennyire érzik késznek ezt a darabot?
Bizonyos szempontból azt éreztem, hogy nagyon sok hullám elmossa, és dobálja ezt az estet, és tulajdonképpen hálás vagyok, mert az elmúlt másfél év rengeteget érlelt, és összegzett bennem. Tehát igazán az utóbbi pár hónap alakította olyanná, amire én valójában mindig is szerettem volna. Annyi minden, egyrészt 50 éves leszek idén, valahogy azt érzem, hogy nagyon-nagyon sok mindent összegzek az elmúlt jó néhány évem miatt, és a másik pedig az, hogy csodálatos barátnőm, kolléganőm Botos Éva beszállt az alkotócsapatba, és annyi mindent kihozott belőlem még, hogy tényleg szerintem egy egészen varázslatos kis estét sikerült létrehoznunk. Babicsek Bernáttal is különös körülmények között próbáltunk, mert attól, hogy hirtelen így szabadságot kaptak a színházak és produkciók, mindenki elkezdett próbálni, nagyon kevés időnk maradt újra elővenni a dalokat és próbálni, ezért mi elvonultunk két hétre vidékre, egy kis nyaralóba, Isten háta mögötti helyre, és gyakorlatilag éjjel-nappal ott próbáltunk a szőlőlugasok között, tehát ennél jobbat el se tudtam volna képzelni, tehát életem egyik legjobb próbaidőszaka volt.
Igen, ez nagyon inspiratív környezetnek hangzik. Az est témáját tekintve mennyire dolgoz fel saját tapasztalatokat a szerelemről, hiszen ugye ez a központi téma, mennyire személyes a kötődés, gondolom azért van bőven.
Igen, én egyszer csak arra gondoltam, hogy én soha nem beszélek a magánéletemből, kicsit ez a nem mondhatom el senkinek, elmondom át mindenkinek. Ötlet inspirált, hogy nyilván nem személyeskedő, de nagyon személyes élményeim alapján válogattuk össze az alkotókkal a dalokat. Tehát, hogy számomra nagyon fontos élmények, amik inspirálták egyre egy-egy dalválasztásunkat, és az ahhoz kapcsolódó összekötő szövegeket, amiben tulajdonképpen az derült ki már az előbemutatónkon is, hogy azért nagyon-nagyon erősen kapcsolódik a nézők élményeihez is, mert annyira tipikusak ezek a szerelmek, amiket az életemben megélhettem akár kamaszkoromtól kezdve, hogy olyan jó egy kicsit nevetni magunkon, hogy miért is haltunk bele minden egyes szerelembe, és miért éreztük azt, hogy na most az igazival találkozom. Persze vannak köztük olyan dalok is, amiket pont azért választottam, mert én soha nem élhetem meg már, vagy olyan is, amit esetleg nem is akarok, de mégis nagyon-nagyon pontosan láttam akár a környezetemben, barátnőkön keresztül egy-egy olyan szerelmet, és hogy olyan jó beszélgetni egy kicsit közben, kikacsintani a nézőkre, és megmártózni ebben újra, és rálátni magunkra, és közben nagyon szeretni a férfiakat, mert ezeket a nagy érzéseket tőlük kaptuk, szóval, hogy így egy kicsit úgy ebben az érzésben mártózni ott egész este és kacagunk magunkon.
Miért éppen a sanzonokra, mint műfaj esett a választás?
Én nem vagyok énekes, Viszont az utóbbi években Sziki Ágnes hangtanáromban nagyon sokat dolgoztunk a hangomon, és azt éreztem, hogy úgy vágynék arra, hogy egy kicsikét a próza fölé emelkedjek, és egyszerűen azt érzem, hogy a zene az annyira hozzáad a gondolataimhoz, az érzéseimhez, még inkább megemeli, hogy egyszerűen a szerelemről beszélni zenélve, dalolva lehet igazán, és a sanzon pedig egy olyan műfaj, amit leginkább én nem is azt mondom, hogy énekelek, hanem mesélek dalolva, mert hogy annyira tömören megfogalmaz akár egy egész életet, egy dalt, olyan csodálatos szövegei vannak a sanzonoknak, és olyan pontosan és szívbemarkolóan tudja elmesélni azt az adott történetet, hogy ez nem volt kérdés számomra, hogy kimondottan sanzont szeretnék énekelni.
Akkor elképzelhető, hogy a jövőben még többször halljuk a nevét akár énekléssel, akár sanzonokkal kapcsolatban?
Hát én bízom benne, tehát nem véletlenül énekeltem a Budapest Bárral is, ami iszonyú megtisztelő volt, és bízom benne, hogy én is egyre magabiztosabbá válok, mert nekem most ez egy olyan újdonság, és annyira inspirál, hogy elmondhatatlan.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Az egyetemista Tomás genetikát tanul, és egy tudós szemével látja a világot. Szemlélete azonban kissé eltorzult. A környezetében élőket is csak biológiai gépeknek tekinti, és ez még a szerelmi életére is hatással lehet. Génjeink bábjai lennénk csupán, vagy a neveltetésünk határozza meg a gondolkodásunkat? Komoly kérdések vetődnek fel életről, halálról, családról és a nélkülözhetetlen szeretetről. Markéta Bánykova Semmi az egész című regényében. Ez a biológiai ötvözött groteszk regény még a legszkeptikusabbak fantáziáját is megmozgatja, olvassuk a fülszövegben, és szerintem a bevállalós olvasó semmiképpen ne fossza meg magát ettől a különleges élménytől. Balázs Andrea fordítóval beszélgetünk a könyv meghökkentő momentumairól. Van benne szép számmal.
Olyan aktuálissá vált, hogy egyszerűen leesik az állam. Tehát az, hogy egy kutatóintézetben dolgozik egy fiatal biológus, és génekkel kísérletezik, és ezek a gének, hát most finoman mondom, kikerülnek az intézetből, a laboratóriumból, és hát elterjednek ezek a tulajdonképpen mutáns élőlények, ugye városszerte, tehát abszolút a járványra valahogy úgy rím, illetve a járvány rímel a könyvre, most nem is tudom, mert hát a könyv az előbb volt, mint a járvány. Úgyhogy ez még döbbenetesebb így.
Nem egy vírus szabadult el, hanem patkányok.
Patkányok, de génkezelt patkányok, igen.
Viszont a könyv másik furcsasága, hogy mindennek, ami a génekkel kapcsolatos, valahogy kiemelt szerepe vagy jelentősége lesz, nem? Mint hogyha mindent egy ilyen szűrőn keresztül látnánk.
Különösen a vége felé az a hatalmas vízió, hogy óriás méretű gének tekeregnek, és dialógust folytatnak. Mondjuk a Banykovánál ez most már megszokott, hogy ő ugye a vizualitást, az írást és a természettudományokat kombinálja, valahogy komplexen látja a világot, és ebben most itt hangsúlyt kapott, igen, a genetika, ami hát napjainknak abszolút aktuális tudománya.
Eleinte azt hittem, hogy ezek egymástól független történetek, és aztán rájöttem, hogy nem, így épül, így építkezik. Beszélgessünk egy picit erről a főszálról, a hősökről, hogy ők milyen kapcsolatban vannak, és miért okoz ez szenvedést egy fiatalembernek.
Mondjuk, ahogy indít, az egy kisgyerek, akit otthon hagynak egyedül, és aztán ez a kisgyerek lesz a könyv főszereplője már diákként és felnőttként a továbbiakban, tehát ez csak a kezdeti felütés, hogy innen indul, hogy egy magára hagyott, elárvult gyerek, aki a saját fantáziavilágában él, és aztán ez a fantáziavilág, amivel próbál visszakapcsolni ugye az elveszett, az eltűnt időhöz, hogy ez milyen utakra viszi őt. Biológus lesz, ugye, ahogy mondtam, és így próbál magának a biológián keresztül újra családot találni, és hát ennek a fiatal embernek a próbálkozásai önmagán belül és a környezetével különböző bárokba jár, meg kapcsolatot próbál teremteni, és aztán valahogy ez a kapcsolat ez egészen elvadul, és aztán magára is marad, illetve hát talál egy rokont, aki szintén tudós, és akivel óriási eszmefuttatásokat folytatnak, de menet közben ezt az embert is elveszíti, tehát még nagyobb a motiváció, még nagyobb a feszítettség, hogy a kutatásokat a laborban még intenzívebben végezze.
Azt is látjuk, amikor például féltékeny lesz. Annyira nem passzol bele az egész könyvnek a hangulatában, hogy neki ilyen erős érzelmei vannak, mert ott ez a Juli próbálja őt meghódítani, de hát úgy tűnik, mintha ez a lány ő rá csak ilyen barátként gondolna, ugye? És más férfi érdekli őt inkább.
Igen, vagy talán nem jutnak el olyan mélységig ebben a kapcsolatban. Tehát vár valamit talán ez a lány, és aztán a Tomás nem tud odáig eljutni. Azt gondolom, de a másik az, hogy a rejtett érzelmek, tehát hogy kívülről tényleg olyan, mintha érzéketlen lenne, hiszen páncért növesztett, ahogy egyedül maradt, de aztán ezek valahol azért előjönnek, vagy bent gomolyognak a belsejében, tehát kívülről nem látszik, hogy mennyire érzékeny, de benne van ez az érzékenység, ami aztán kitör, és ugye egészen furcsa, egész bizarr módon tör ki ezzel a tulajdonképpen őrületté váló tenyésztéssel. Tehát próbálja a kutatásain keresztül a genetikát kombinálva valahogy bepótolni ezt, ami hiányzik neki, hogy kapcsolódjon a világhoz, ami persze egy tévút.
Mit jelent a Semmi az egész cím?
Hát az a vicc, hogy eredetileg az a címe, hogy csehül mondom Malicskoszt, tehát apróság, hogy igazán semmi, de azt gondoltam, hogy mivel az írónőre jellemző ez a filozofálás is, meg a természettudományoknak a kombinálása, és az írás, a gondolatművészet, ezért hát én is csavartam egyet a címen, és ez ugrott be, hogy legyen ez. Ez tulajdonképpen egy dialógusnak egy része. Ugye ez akkor hangzik el a párbeszédben, amikor a barátnőjével, ezzel a bizonyos Julival beszél, és tulajdonképpen az ő igényeit is megpróbálja megszerezni. Tehát vért venni tőle, de a lány ebbe persze nem akar belemenni, és aztán itt nagy összetűzés is lesz. Ekkor mondja Tomás, hogy hát semmiség, semmi az egész, hogy vesz egy kis vért tőle, hát mi van ebből. De hát ugye, ha belegondolunk, hogy most akkor ezzel kísérletezik, nem evidens, hogy belemegy az ember ilyesmibe.
De az a legdöbbenetesebb, hogy van itt egy ilyen szemlélődő fiú, egy ilyen tudós fiú, és kiderül, hogy ha úgy adódik, akkor erőszakos is tud lenni. És akkor lehet hivatkozni mindenféle öröklött dolgokra, mert kiderül, hogy azért ennek van gyökere, hogy ő mitől ilyen erőszakos. Na de ez a legváratlanabb helyzet.
Igen, tehát itt már a szenvedély, mondhatjuk úgy, hogy a kutató szenvedély az előtör, kitör, és agresszióba vált. De hát mondjuk a nagy nélkülözés, a nagy visszafogottság után az a nagy energia, ami nem tudott hová kötni, az így hirtelen kirobban. Mondjuk, hogyha ezt lelki szempontból nézzük, vagy indulatok szempontjából, akkor az érthető, hogy ő sokáig nagyon visszafogott, és most hirtelen úgy érzi, hogy ahhoz, hogy megvalósuljon az álma, ahhoz erre van szüksége, hogy legyen ez a kis vér, és akkor ő meg tudja valósítani, hogy a szerelmét egyesíti az ő létezésének az alapjával, és akkor hogy ezt most nem lehet, hiszen ők együtt, ők úgymond szeretik egymást, járnak, akkor ezt most miért nem valósulhat meg? Nagyon érdekes szála az is a könyvnek, hogy ugye nevelőszülei vannak Tomásnak, és hogy az események során, tehát amik ugye itt végig feszülnek a történeten. Az események során jön rá, hogy ő tulajdonképpen mennyi mindent köszönhet a nevelő szüleinek, és hogy igazából ő tőlük milyen szeretetet és gondoskodást kapott. De ehhez meg kell történnie, ugye erőszakos dolgoknak, meg tragédiáknak, hogy végül igazából ez tisztul le talán benne.
Balázs Andrea fordítóval beszélgettünk Markéta Bánykova regényéről, Semmi az egész, románca genetika korszakából. Ezt a könyvet a Tipotex kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.